Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
és Mihály atya.
A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
Kedves hallgatóink, a legutóbbi két héttel ezelőtti adásunkban gyermekeink, fiataljaink munkakezdését állítottuk műsorunk középpontjába. Ma azonban szeretnénk a felnőttek munkájának jelentőségére, fontosságára és szükségességére fordítani figyelmünket. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy csak a jól végzett munka által gyarapszik a nemzet, épül az ország, és lesz mindannyiunk élete szebb, jobb és örömtelibb. Ezért szeretnénk most néhány történetet erről elmondani. Hallgassák szeretettel adásunkat!
Ha visszatekintünk az időben mintegy 100 évre, de elég lesz talán 70 év is, akkor azt látjuk, hogy ebben a mi kedves kis hazánkban mindenki szeretett dolgozni, bár nyilván voltak akkor is kirívó esetek. Ám az úgynevezett rendszerváltoztatás után, mintha elveszett volna a magyar emberekben ez a munkaszeretet. Bár kétségtelen, hogy az előtte lepergő évtizedek folyamatosan segítették ehhez hozzá az embereket, mégis a rendszerváltoztatás világított rá igazából. Sokan úgy értelmezték a szabadságot, hogy nekik semmit nem kell tenniük, majd a többiek ingyen eltartják őket. Azóta, hála Istennek, a többség ráérzett a munka jelentőségére, sőt, reméljük, örömére is. Ma ehhez szeretnénk történeteinkkel hozzájárulni, hogy minden magyar ember újra örömét lelje a jól végzett munkában, megértse, hogy már kezdettől fogva a teremtéskor is erre rendelte Isten az embert, amikor azt mondta, vonjátok uralmatok alá a földet, uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog. Így egészen világos, legalábbis a keresztény ember számára, hogy Istentől kapott feladatunk a munka, amely nem kényszer, hanem először is kötelesség, de sokkal inkább öröm. Olyan öröm, amivel saját magunknak is, de még inkább másoknak szerezhetünk örömet. Első történetünk is egy olyan helyzetet mutat be, amely valódi örömet tud adni, a jó tett örömét. De van egy titka is. A végén talán világossá válik. Egy Isten háta mögötti hófötte táborhelyen vesztegeltem az oregoni vörös folyó völgyben a feleségemmel, 2 éves kislányunkkal és egy lerobbant autóval. Éppen útban voltunk, hogy megünnepeljük szakorvosi képzésem 2. évének befejezését, de frissen szerzett orvosi ismereteimnek nem sok hasznát vettem, amikor az útra bérelt lakókocsiba kellett volna életet lehelnem. Mindez 20 évvel ezelőtt történt, de ugyanolyan élénken emlékszem rá, mint a felhőtlen oregoni égre. Épp hogy felébredtem, a sötétben a villánykapcsoló után kotoráztam, de hiába kapcsoltam föl, a sötétség csak maradt. Megpróbálkoztam a gyújtással. Semmi. Kimásztam a lakókocsiból. A feleségemmel arra a megalapításra jutottunk, hogy lemerült az akkumulátor, és hogy a lábamnak több hasznát veszem, mint autószerelési ismereteimnek. Elhatároztam tehát, hogy visszagyalogolok a főútra, ami mérföldekre volt, a feleségemet pedig hátra hagyom a gyerekekkel. 2 órába telt, és a kificamodott bokám bánta, mire elértem a főutat, és leintettem egy faszállító teherautót, amely elvitt a következő benzinkútig. Amint közelebb mentem a kúthoz, egyszerűen eszembe villant, hogy vasárnap reggel van. Zárva volt. Találtam viszont egy pénzérmével működő telefont és egy ütött-kopott telefonfülkét. Felhívtam a szomszédos városban található egyetlen autójavító műhelyt, amely mintegy 20 mérföldnyire volt onnan. Bob vette föl a kagylót, és hallgatta meg sirámaimat. Semmi gond, mondta, amikor megadtam a helyet, ahol lerobbantunk. Vasárnaponként általában zárva tartok, de körülbelül 1/2 óra múlva ott tudok lenni. Megkönnyebbültem, hogy azt mondta, jön. Ugyanakkor aggódtam segítőkészségének anyagi vonzatai miatt. Bob megérkezett piros színű vontató autóján, és a tábor helyre hajtottunk. Miután kiszálltam a teherautóból, hátrafordultam, és döbbenten láttam, hogy Bob mankókkal és lábszíjakkal ügyeskedi le magát. Béne volt a lába. Oda jött a lakókocsinkhoz, és én ismét magamban számolgatni kezdtem, vajon mennyibe fog kerülni a jósága. De hiszen csak az akkumulátor merült le. Egy kicsit bebikázzuk, és már is indulhatnak. Bob beindította az akkumulátort, és miközben járatta a motrot, a lányomat szórakoztatta bűvész mutatványokkal. Még egy $45 is ajándékozott neki, amit a füléből varázsolt elő. Amikor visszapakolta indító kábeleit a teherautóba, megkérdeztem, mennyivel tartozom. Ó, semmivel, felelte meglepetten. Valamennyit mégiscsak fizetnem kell, kötöttem az ebet a karóhoz. Nem, erősködött. Annak idején Vietnámban valaki ennél nehezebb helyzetből segített ki, amikor tönkrementek a lábaim, és az a fickó azt mondta, adjam tovább. Ezért nem tartozik semmivel, csak ne felejts el továbbadni, ha a lehetősége nyílik rá. Azóta 20 év telt el, és nagyforgalmú orvosi rendelőmben gyakran oktatok orvostanhallgatókat. Cindy másodéves, és egy másik államba jár egyetemre. 1 hónapra jött gyakorlatra, hogy a környéken lakó édesanyjánál lakhasson. Közösen vizsgáltunk meg egy beteget, akinek életét az alkohol és a kábítószer tette tönkre. Utána a nővérszobában beszéltük meg a lehetséges gyógymódokat, és egyszerében könnyek jelentek meg a szemében. Kellemetlen erről beszélnie? Kérdeztem.
Nem,
mondta Cindy sírva.
Csak arra gondoltam, hogy akár az anyám is lehetne az a beteg. Ő is hasonló problémákkal küzd.
Az ebédidőben visszavonultunk a konferencia terembe, és megbeszéltük Cindy alkoholista édesanyjának történetét. Könnyek között fájdalmasan öntötte ki a lelkét, és számolt be a haragról, a szégyenkezésről és az ellenségeskedésről, ami családi életüket jellemezte az évek során. Felajánlottam neki, hogy esetleg az anyját is kezeltetni lehetne, és együtt megszerveztük, hogy édesanyja találkozzék egy képzett tanácsadóval. A többi családtag erőteljes ösztönzésének hála, Cindy anyja hajlandó volt beleegyezni a kezelésbe. Több hetet töltött kórházban, s végül új, megváltozott emberként került ki onnan. Cindy családja csak nem szétzüllött. Most először ébredt bennük remény.
Hogyan hálálhatom meg magának?
Kérdezte tőlem. Visszagondoltam a lerobbant lakókocsira, a havas táborhelyen és a bénalábú, jóságos szamaritánusra, Bobra. Tudtam, hogy csak egy válasz lehetséges. adja tovább. Jézus ezt az irgalmas szamaritánus történetében tanította nekünk, amikor azt mondta, menj és tégy te is hasonlóképpen. Nyilvánvaló, hogy nekünk, keresztény embereknek ezt a krisztusi útmutatást kell követnünk. Azaz, a mi legfőbb munkánk, vagy inkább hálaadásunk nem más, mint hogy segítséget nyújtsunk másoknak. Ebben természetesen az is benne van, hogy a kötelességeinket következetesen és a tőlünk telhető legjobban végezzük. De az is benne van, hogy időnként meglepetéseket okozzunk olyanoknak, akik ezt nem is gondolnák. Valahogy úgy, ahogy most következő esetünkben történt.
Minden családban vannak íratlan szabályok, így a miénk sem kivétel. A mi legfőbb íratlan szabályunk ez volt.
Apa nem mosogat.
Apám kaszált a réten, tocsogott a beázott pincében, gondozta a viszonylag nagy kertet, szívesen furikázott a városban, és egy órával hamarabb kelt fel, hogy elkísérjen minket az iskolába, majd tanítás után is ő várt ránk. Folyamatosan áldozatot vállalt értünk, és mindent megtett, amit csak kértünk. Azt minden esetre tudtuk, hogy egy dolgot soha nem várhatunk tőle, a mosogatást. Ez egy örökérvényű szabály volt. Apa és anya mindig szerettek bennünket, és segítettek nekünk, még felnőtt korunkban is. Amióta házat vettem, apám mindig mindenhol ott van, hogy segítsen nekem. Új ajtó kell, aggodalomra semmi ok. Segítség kell tömítést tenni a csapra, megtervezni és felszerelni a konyhai polcokat, vagy lefesteni valamit. Szívesen megcsinált mindent. Nagyon sokat jelentett nekem, hogy mindig számíthattam rá, és mindig rendkívül hálás voltam neki bölcsességéért. Lassan el tudom fogadni a segítségét annak, ami valójában. A szeretet ajándéka. Egyik este egy olyan különleges ajándékot kaptam, ami minden várakozásomat felülmúlta. Az elmúlt hetekben keveset voltam otthon, és a szabadidőm minden percét beszámolók írásával kellett töltenem. Emiatt aztán a lakásom olyan volt, mintha átsöpört volna rajta a hurrikán, nem beszélve a hegyekben álló mosatlan edényekről. Már egy ideje csak halogattam, de végül sosem mostam el őket. Azon az estén egy kifejezetten fárasztó irodai nap után teljesen kimerülten értem haza. Automatikusan bekapcsoltam a számítógépet, majd a konyhába mentem egy kávéért, hát ha felébreszt egy kicsit. Ott azonban valami furcsa keltette fel a figyelmet. A csöpögtető tele volt, ragyogóan tiszta edényekkel. Rögtön arra gondoltam, hogy anyám volt az elkövető. Föl is hívtam, hogy megháláljam neki. Nem én voltam, mondta, hanem az apád. Mikor letettem a telefont, könnyek szöktek a szemembe. Sokak szemében ez talán csak apróság. Számomra azonban ez volt a legnagyobb jótett, mit valaha láttam.
Ugye mindannyian szeretjük a jó meglepetéseket. Miért nem lephetjük meg egymást gyakrabban ezzel? Miért nem tehetnénk olyat, ami örömet ad? Nem az elismerésért, a plecsnéért, nem is jutalomért, hanem a jóért, önmagáért, az örömért, az Istenért. Szeretnél jó munkát végezni, de úgy érzed, neked ez nem megy? Most itt a recept hozzá.
Ne nézz a dologra.
Láss hozzá.
Ne méregesd, hogy nehéz-e.
Láss hozzá.
Ne tedd el holnapra.
Láss hozzá.
Ne keresd mást, aki helyetted elvégzi.
Láss hozzá.
Ne mondd, hogy gondolkoznod kell még rajta.
Láss hozzá.
ne tekinges segítő társ után.
Láss hozzá.
Ne képzeld, hogy most fáradt vagy.
Láss hozzá.
Ne gondold, hogy van még rá időd.
Láss hozzá.
Ne hidd, hogy szakértő tanácsára van szükséged.
Láss hozzá.
Ne mondd, hogy nem fontos.
Láss hozzá.
Láss hozzá egész szívvel, érdeklődéssel, és abban a biztos tudatban, hogy ezt a munkát te tudod a legjobban elvégezni. Kifogást csak a gyenge keres, és te bizonyára nem vagy gyenge.
Ernesto Cortázar Szicíliai románc című művének egy részét hallották. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát, a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják. Valóban az a legfontosabb, hogy hozzálássunk az adott feladatnak, hogy ne hezitáljunk, vajon megéri-e, vagy hogy ki fog megdicsérni, megjutalmazni. Ugyanakkor arra is érdemes figyelni, hogy, ahogy mondani szokták, egységben az erő, azaz nem az egyedüli vagyok, aki ezt vagy azt a feladatot el tudja látni, hanem együtt, közösen többre megyünk. Már csak azért is, mert együtt dolgozni örömtelibb és eredményesebb, mint egyedül küszködni. Rövid történetünk erre figyelmeztet.
A dereke majdnem beleszakad, ahogy a kőlapot emelte a kertben. A szomszéd átkiáltott.
Várj, segítek! Hadd csak, tudom magam is!
Felelte. A kávéházban már fél órája kereste az utcát a térképen. A pincér megkérdezte.
Segíthetek? Tudom magam is!
Felelte. A mély sebből az ujján ömlött a vér. Felesége megkérdezte. Bekötözzem!
Tudom magam is,
felelte. A létra tetején állt, kezében az új, nehéz függöny meg csavarhúzó. Meg kellett húzni a karnis tartó csavart.
Várj, segítek,
kiáltott a fia.
Tudom magam.
Teljes hosszában létrástól vágódott végig a szobán. A tolókocsival megállt a járda szélén.
Áttolna a másik oldalra?
Kérdezett egy járókelőt.
Szükségünk van egymásra. Igazán szépet, jót csak együtt tehetünk. A közös munka nem csak azt eredményezi, hogy gyorsabban végezzük el a kapott feladatot, hanem azt is szívesebben és készségesebben tesszük, amit el kell végeznünk. Ugyanakkor arra is érdemes figyelni, hogy az embernek szüksége van a kikapcsolódásra is. Robotolással, szüntelen gürcöléssel, önmaga folytonos hajszolásával nem tud többet elvégezni az ember. És azt sem felejthetjük el, hogy emberek vagyunk, akik közösen éljük életünket másokkal, leginkább családunkkal. Erre próbálja felhívni figyelmünket elbeszélésünk is.
Volt egyszer egy három gyermekes apuka, aki egyfolytában a munkájával volt elfoglalva. Így alig maradt ideje a gyerekeire. Furdalta a lelkiismeret.
Túl kevés időd van a srácokra,
mondogatta magában. Így hát minden héten egyszer időt szakított rájuk. De mi várta otthon? Teljes káosz. Minden felforgattak, míg végül dühbe gurult és kiabálni kezdett.
Elég volt. Jövő héten haza se jövök a munkából.
Erre Peti, a legidősebb, így válaszolt.
Hála Istennek! Te úgyis mindent elrontasz, apu!
Erre teljesen ledöbbent. Szóhoz sem jutott. Csak állt tehetetlenül. Később azonban leült a gyermekeivel, hogy megbeszélje a dolgot. Dani, a középső, így szólt.
Apu, amikor velünk vagy, agyilag még mindig dolgozol. Olyan komoly vagy, nem is veszel észre minket, és sohasem nevetsz velünk. Még mindig csak a főnök vagy.
Mikor apa megkérdezte, mit tegyen, hogy megváltozzon, Dani rögtön rávágta.
Neves, apu, bolondoz néha.
És együtt kidolgoztak egy stratégiát. Onnantól kezdve, ha együtt voltak, először mindenki elmesélt egy viccet. Ez feldobta a hangulatot. A közös nevetést nyugalmat adott, elsimította a feszültséget, és kihatott a család egész életére. Mikor a munkája miatt elmerült a gondolataiban, az egyik mindig rászólt.
Neves, apu, itthon vagy! Bizony, nevetés nélkül, kikapcsolódás nélkül nem élet az élet, de a munka sem. Szükségünk van arra, hogy új erőt gyűjtsünk, hogy új lendületet kapjunk ahhoz, hogy jól végezzük munkánkat. De arra is szükség van, hogy legalább néha-néha elismerjék azt a munkát, azt az igyekezetet, amit tettünk akkor, amikor feladatainkat végeztük. Szükségünk van az elismerésre, mert akkor sokkal könnyebben és lelkesebben tesszük tennivalóinkat. Jó megköszönni, megbecsülni mások munkáját, mert akkor várhatjuk el, hogy a mi teendőinket is megbecsüljék, elismerjék. Hogy mekkora ösztönzés ez az ember számára, azt befejező történetünk szépen példázza.
Egy szép nyárvégi napon kisfiammal biciklizni mentünk a szomszédos házak közé. Én kicsit előrébb jártam, így nem láttam, mi történt. Csak a csattanásra fordultam meg. Fiam a földön feküdt, a biciklije mellett. Felemelte a fejét, és rám tekintett. Nagyon hosszúnak tűnt ez a pillanat. Semmi nem látszott rajta azon kívül, amit a szemében láttam. Valami nagy baj történt. A következő pillanatban elkezdett ömleni a szájából a vér. Hiába volt rajta a biciklisisak, az arcát nem védte meg. Csak 200 méterre voltunk a lakásunktól, de mire hazavittem, a ruhája csupa vér volt, és a szája pillanatok alatt óriásira duzzadt. A kosztól és a vértől nem lehetett látni, hogy kitörte az ujjonan frissen kibújt csontfogait. Gyermekorvos szomszédunk segített megtisztítani a száját, és azt javasolta, hogy azonnal vigyem sebészetre, mert úgy néz ki, hogy varni kell, az pedig, legalábbis az arcon, 6 órán belül meg kell tenni. Ki kellett deríteni, hogy melyik az ügyeletes kórház. Sietnem kellett, mert annak ellenére, hogy délután 5 óra volt, miután kicsit csillapodtak a fájdalmai, le akart feküdni. Tudtam, hogy agyrázkódást is szenvedett. 6 óra körül már ott ültünk a Madarász utcai gyermekkórház folyosóján, ahol szabad helyet is alig találtunk. Eleinte reménykedtem, hogy egy akut sérüléssel Talán nem kell órákig várakozni, de nem így volt. 8 óra is elmúlt, mire minket szólítottak. Egy rideg, zord, barátságtalan orvos kezdte vizsgálni a fiam sérüléseit, de látszott rajta, hogy nála, mint a fotószallagon, úgy jönnek, mennek a gyerekek. Én azt vártam volna, hogy egy gyermekorvos, aki ráadásul sérült, ilyen gyerekeket vizsgál, egy kicsit jobban együtt érez velük. Nem így volt. Meg is fordult a fejembe, hogy az ilyen ember vajon miért megy gyermekorvosnak, vagy hogyan fásulhatott el az idők során ennyire. A sebet kitisztította, aztán mindenféle magyarázat nélkül beküldött az osztályra, hogy öltöztessem át, mert meg fogja műteni, és ne hagyjam, hogy elaludjon. Szegény gyereket nagyon sajnáltam, aki az ijegységtől, a fájdalomtól és a sok sírástól már semmi mást nem szeretett volna, csak aludni. A következő 2-3 órában mindent elkövettem, hogy ne aludjon el, s közben folyamatosan néztem az órámat, nehogy leteljen az a 6 óra, amelyen belül meg kell műteni. Végül az utolsó pillanatban éjjel 11 órakor jöttek érte. Ilyet volt. Szerette volna, ha vele maradok, de nem engedték. Attól féltem, hogy az ijegységtől és a fáradtságtól hisztizni fog, amit egyébként nem szokott. Úgy viszont nem tudják majd műteni. Végül a műtő előtt izgultam, vártam, hogy majd hallom a kiabálást. De nem hallatszott semmi. Biztos voltam benne, hogy elaltatták, de, mint kiderült, nem. Később azt mondta, hogy még a fájdalomcsillapító injekciót sem érezte. Az orvos a műtét után megdicsérte, azt mondta, hogy nagyon okosan viselkedett. A száját össze kellett varni kívül is és belül is, valami átfúrta. Továbbá a friss csontfogak gyökerét is meg kellett varni, hogy visszarögzüljenek a helyükre. A felső fogsor jobb oldala egészben mozgott. 1 hónapig csak folyékony ételt kaphatott. Végül már a paradicsommal, olívaolajjal átitatott kenyeret is leturmixoltam neki. Közben vissza-vissza kellett járnunk a kontrollvizsgálatokra. Minden alkalommal ugyanaz a tömeg, az orvos részéről pedig a túlterheltség, a személytelenség fogadott. Érdekességként kiderült, hogy az egyik szomszédunknak, illetve gyermekének is volt dolga ugyanezzel az orvossal. Véleménye rövid és velős volt. Jó szakember, de rettenetesen barátságtalan, pokróc a stílusa. A 3. kontroll alkalmával, amikor a varratokat nem csak a szájból, hanem a foggyökerekből is el lehetett távolítani, fiam azt mondta, hogy szeretne valamit mondani a doktor bácsinak. Ekkor én is kicsit ideges lettem, mert láttam, hogy már nagyon örülnének, ha kint lennénk. Az orvos láthatóan idegesen, miért húzzák az ő idejét, szinte a válla fölött odamorgott, hogy...
Jó, mondjad.
Mire a fiam?
Szeretném megköszönni, hogy meggyógyítottál.
Az orvos hosszan ránézett, mintha néhány másodpercig nem is kapott volna levegőt. A szeme nedves lett, majd megszólalt.
Ezt sosem fogom elfelejteni, ezért érdemes volt bejönnöm dolgozni.
A fiamat megölelte, megpuszilta, és nagyon sokáig ingatta a fejét, mint aki olyat hallott, amit nem akart elhinni. Megkérdezte, hogy van-e már 10 éves, mire mondtam, hogy most múlt 7. Nekem gratulált, mint anyukának, és ismeretlenül az apukának is, hogy így neveljük a fiunkat, és azt mondta, hogy büszkék lehetünk rá. Ekkor láttuk őt először mosolyogni. Boldognak, felszabadultnak látszott, mintha levette volna a zord orvos állarcát. Az igazat megvalva, én is alig jutottam szóhoz. Olyan szép volt, és váratlan. Még csak nem is beszéltünk arról korábban, hogy neki meg kellene köszönni az orvosnak bármit is. Mindezt magától, saját belső indítatásból mondta. Fiamat sem hagyta hidegen ez a reakció. Ezek után még többet akart adni. Valamiféle ajándékot szeretett volna vinni a legközelebbi alkalommal. Nagy nehezen meggyőztem, hogy csak egy fényképet vigyen magáról, és a hátoldalára írja rá azt a bizonyos mondatot.
Köszönöm, hogy meggyógyítottál.
Amikor eljött a következő kontroll időpontja, a jól ismert ridegséget láttuk az orvos arcán az első pillanatban, de csak amíg meg nem ismert bennünket, mert akkor rögtön elkezdett mosolyogni, s nem maradt el az ölelés és a puszi sem. Velem pedig onnantól fogva mindig kezet fogott, amit azelőtt sohasem tett. Egészen más légkörben zajlott a vizsgálat, mint korábban bármikor. A végén a fiam átnyújtotta a fényképet, mutatta a hátoldalát is, mire az orvos azt mondta, hogy ezt mindig a szíve fölött fogja hordani. Körülbelül 2 hónappal később, a következő megjelenésünkkor a már ismert változáson ment át, és rögtön elővette a szíve felett lévő zsebéből a noteszát, és megmutatta, hogy mindig ott tartja a fényképet.
Munkára fel, versenyre fel, magyar hon ifjai! Amit ma végezhettek el, kár elhalasztani. A gyors idő is épp olyan, úgy űz ma holnapot, mint habra folyvást hab rohan, fel hát, dolgozzatok. A perc, ha tűnt, meg nem kerül annak, aki ácsorog. Fut az idő szüntelenül, kereke zúg, forog, s elsöpri, aki véle nem tud lépést tartani. Fel hát, jövendő nemzetem, magyar hon ifjai! Dicsőn végezni, rajtatok múlik, s nem másokon, mit boldogult apáitok megkezdtek egykoron. Teher nyűg emmagának is, ki csak lustálkodik, magának is, honának is él, aki dolgozik. Kedves hallgatóink, Revicki Gyula Jelszó című versét és a Hősök című művet hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Hisszük és reméljük, hogy nemzetünk, hazánk és vele együtt anyaszentegyházunk a munka által is erősebb és szebb lesz, és mindannyian, akik e hazában és egyházban élünk, egymást tudjuk támogatni, egymásnak tudunk örömteli perceket, órákat és napokat ajándékozni, hogy a benne élők egyre boldogabbak lehessenek. Ehhez kérjük a mai nap szentjének, Szent Pió atyának közbenjárását is, aki ma 50 évet ért a mennyei hazába. Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat, a hátralévő néhány percben. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk a témánkkal való gondolataikat. Telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es, de SMS falunkra is várjuk szívesen a megnyilatkozásokat. SMS oldalunk 0630-55-82-99-6. Várjuk tehát a hívásaikat, aki pedig e-mailen szeretne véleményt mondani, azt a kincseslada@mariaradio.hu címen megteheti. Várjuk tehát telefonhívásaikat. Kedves hallgatóink, megismétlem telefonszámunkat, ahol várjuk a hozzászólásokat, 061-374-0904-es, várjuk tehát hívásaikat. dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki, ámen.
Tessék, Mária.
Szervusz, Misi atya, Kutasi Jenő vagyok, és kicsit szomorú vagyok, ezt te érteni fogod, hogy most 4 napig nem találkoztunk személyesen, de nagyon örültem, hogy így a rádióban hallottuk, és Juditot is üdvözlöm. Sok szép gondolatot, és csak azt akartam megosztani esetleg a többi hallgatótársammal is, hogy én nagyon magamra ismertem az a 3 gyerekes apuka történetében, aki a gyermekeivel nem tudott úgy igazán szívből foglalkozni, talán régen én is így voltam, és a gyerekeim nekem is mondták, hogy mosolyogjak, és azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak jó tanács és segítség, hogy ilyen történeteket hallunk.
Hát hogy... ez biztos, hogy jó, hogyha megtaláljuk az örömét annak, hogy nem csak hogy a munkában, hanem a családunkban is, és kettőt összeegyeztetve örömben és boldogan tudunk élni.
Igen, és egymást is erősítve azt is, hogy a gyermekek is tudnak tanácsot adni, és jó útra téríteni a szülőket, és természetesen fordítva is. Isten áldjon benneteket, és nagyon köszönjük a sok szép körnét.
Isten áldjon.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Tessék, Mária Rádió.
Halló.
Tessék.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Azt szeretném mondani, hogy az előző telefonálón felbátorodva, én is szeretnék egy rövid dolgot megosztani. 92-ben volt egy balesetem. Nem én voltam a hibás, mindegy. A szegcsont eltört, én vezettem, és hát 2 hónapig nem mehettem sehova, mert ugye nyugalomba kellett lennem. És a legidősebb fiam, aki akkor hát olyan 20 volt, és a kisebbek meg iskolások még, és akkor ő vezényelte a másik 2-t, hogy ne vettessenek engem, és én akkor még a köhögéstől, meg a, de hát a kicsit nevetéstől is ugye fájtam, de olyan aranyos volt, és ha így visszagondolok rá, azóta az idősebb fiam 11 éve meghalt, hogy azt soha nem fogom elmondani azt a jóságát, ahogy azt akart, hogy gyorsan gyógyulja.
Igen, igen, hát ez nagyon jó. Hát a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat.
Hát én is azért kérem a Jóisten gyakran. Igen.
Na, köszönjük szépen.
Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb, 2 hét múlva, október 7-én este 6 órakor találkozhatunk ismét a Kincses Láda műsorban. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali 1 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
És természetesen továbbra se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van. Ő sohasem hagy el és gondoskodik rólunk. A mai adásunk végén is minden Mária Rádiót hallgatónak Isten áldását kívánja, és szeretettel búcsúzik a 2 műsorvezető,
Judit
Mihály atya és az este technikusa Ferenci Márk, akinek ezúton is köszönjük kedves szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mária Rádió.
Kedves hallgatóink, vagy azok, akik látják ezt a felvételt, én Lukovics Milán vagyok, és amikor szóba kerül az, hogy a kedves hallgatókat adakozásra buzdítsuk, adományokat kérjünk a Mária Rádió számára, mindig elfog a félelem, hogy vajon nem unják-e ezeket a felhívásainkat a kedves hallgatóink. És hát biztos, hogy van, aki unja is, vagy néha azzal is találkozom, hogy valaki nem érti, hogy miért kérünk mi minden hónapban, vagy folyamatosan adományokat, de hát talán van abban valami érték, hogy a Mária Rádió független mindentől, csak a hallgatóktól függ, úgyhogy aki rendszeresen hallgatja a Mária Rádiót, hát arra kell, hogy kérjük, hogy rendszeresen is járuljon hozzá az adományával a Mária Rádió működéséhez. Amit nagyon fontosnak érzek, az a rendszeresség. Akkor nyugodtan elengedhetjük a fülünk mellett az ilyen felhívásokat, ha valaki valahogy kialakította a rendszeres adományozást. Nincs kis összegű vagy nagy összegű adomány, csak adomány van. A kis összegű adomány is segítség, sok kicsi sokra megy. Ami sokkal fontosabb, az a rendszeresség. Ha valaki arra hagyja a Mária Rádió fenntartását, mert a hallgatók tartják fönn, hogy hát amikor majd kedvem lesz, vagy ha olyan hangulatom lesz, vagy valami olyan erővel szólít meg, hogy hát mindenképpen adakozási kedvem támad, akkor az valószínűleg rendszertelenebb, vagy hát akár a mi számunkra is kiszámíthatatlanabb támogatást, adományozást jelent. Az, aki rendszeresen beállítja, hogy minden hónapban az az összeg, amit erre szívesen rászán, az hozzánk eljusson. Hát nekünk az jelenti a legtöbbet, úgyhogy kérjük szépen, hogy minél többen vegyenek részt abban, hogy a Mária Rádió fenntartói legyenek.
Messzáj Terézia vagyok, a Mária Rádió futár és promóciós önkéntese. 12 éve teljesítek szolgálatot futárként Dunabogdányban, 2 segítő társammal, akik szintén hónapról hónapra lelkesen végzik ezt a feladatot. Az motivált, hogy havonta eljuttathatom a magazint a kedves híveknek. Vannak, akik már nem tudnak gyakran elmenni a templomba szentmisére, vagy akik ágyban fekvő betegek, így a Mária Rádió az ételen keresztül beköltözik az otthonukba, és be tudnak kapcsolódni a rózsafüzér imádságokba, szentmise közvetítésekbe. A Mária Rádió hangja közelebb viszi az embereket a Jóistenhez és a Szűzanyához. 2 éve a promóciós csoportnak is tagja vagyok, több éve a Szent István ünnepen is önkénteskedek. Az eukarisztikus kongresszuson a Mária Rádió önkénteseként teljesítettem szolgálatot, ami számomra egy életre szóló, lélekemelő élmény marad. Hálás vagyok a Jóistennek és a Szűzanyának, hogy a Mária Rádió önkéntese lehetek, mert itt szeretettel segíthetek másoknak. Most azokhoz szólok, akik késztetést éreznek magukban, hogy a Mária Rádió önkéntesei legyenek. Bátran biztatom őket.